Automatikus védelmi működés miatt néhány napra leállt a paksi atomerőmű egyik blokkja. Az okokról és a védelmi rendszer működéséről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Október utolsó napján leállt a paksi atomerőmű 4-es reaktorblokkja automatikus védelmi működés miatt, közölte közleményében az üzemvezetése. A termelést pár nappal később, november 3-án kezdték újra. A tájékoztatás szerint a blokk biztonsága nem volt és nincs veszélyeztetve, az eseménynek környezetre gyakorolt hatása nem volt. A részletekről, illetve az automatikus leállás folyamatáról Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanárát hallják.
Az Országos Atomenergia Hivatal honlapján lehet látni egy picit részletesebb tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Ugye az úgy szól, hogy egy transzformátorhoz kapcsolódó árammérést végző ellenőrző berendezés meghibásodása okozta ezt a leállást. Ugye a védelmi működéshez úgy kell elképzelni, hogyha egy atomerőmű blokknak a működése során bizonyos paraméterek kilépnek egy megengedett tartományból, akkor az automatika beavatkozik, és bizonyos esetekben ez a beavatkozás akár olyan erősségű is lehet, hogy magát a blokkot leállítják. Ez azt jelenti, hogy olyankor az úgynevezett szabályozó és biztonságvédelmi rudak beesnek a reaktorzónába, leállítják a láncreakciót, és bizonyos részforgatókönyvek indulnak el olyan értelemben, hogy az erőmű hűtését és leállított állapotban tartását hosszú távon biztosítani képes nem üzemi, hanem védelmi rendszerek veszik át az irányítást az erőmű fölött, vagy az adott blokk fölött, és ellátják hosszú távon a hűtést.
Vagyis akkor tulajdonképpen ez a legkomolyabb védelmi beavatkozás, amelyet az automatika meg tud tenni?
Nehéz lenne a korosság szempontjából rangsort tenni, hiszen mindegyiknek az a feladata, hogy a környezetet megvédjék, és az erőmű működése, illetve az erőmű környezetben elfoglalt helye a megengedett tartományon belül maradjon. De kétségtelen ez a, úgy mondanám talán, hogy az egyik legdrasztikusabb beavatkozás, mert az automatika egyszerűen leállítja az adott blokkot, nem engedi tovább a villamos energiatermelést, hanem befejezi a blokk a működését, és onnantól kezdve csak a biztonságos hűtés és a leállított állapotban tartása az automatika feladata, és a hiba feltárása kezdődik meg ilyenkor, és aztán a személyzetnek azután, hogy tisztázta, hogy mi okozta a védelmi működést, és milyen hiba vezetett oda, hogy ez a védelmi működés bekövetkezett, utána a hiba kijavítását követően van csak lehetősége arra, hogy a blokkot visszaindítsa. Tehát hogy itt azon egy ilyen védelmi működés után pillanatokon belül nem lehet újra visszaindulni, kell hárítani azt a problémát, ami magát a védelmi működést kiváltotta, csak utána tud a blokk újra elindulni.
Az Országos Atomenergia Hivatal munkatársa, illetve vezetője is többször nyilatkozott itt az Energiavilágban, és azt mondták, hogy kisebb események viszonylag sűrűn fordulnak elő, már amennyire ezt sűrűnek lehet mondani Pakson. Mennyire jellemző, illetve évente átlagosan, ha ezt meg lehet határozni, milyen sűrűn fordul az elő, hogy le kell állítani, vagy leállítják az egyik blokkot valamilyen probléma miatt?
Ugye egyrészt vannak a rendszeres karbantartások, átlagosan 3 blokkon van egy adott éven, egy naptár éven belül karbantartás, olyankor mindig leállítják az adott blokkot, de most itt ugye olyan a rendkívüli leállításra gondolt. Az erőműnek az a célja, hogy a 4 darab mostani blokk az éves átlagban egy vagy annál kevesebb ilyen leállítást produkáljon, összesen a 4 blokk, tehát magyarán évi átlagban egy negyed ilyen leállás blokkonként, nyilván egy negyed leállást nem tud lenni, de tehát hogy 4 év alatt maximum egy ilyen leállás legyen a 4 blokkon. Ezt van olyan periódus, amikor hosszú távon tudja az erőmű biztosítani, van, amikor valamilyen meghibásodás miatt ezek a leállások, ezek picit gyakoribbak, de azért a paksi atomerőműnek ez a típusú statisztikája kedvező, és nemzetközi összehasonlításban is jó szokott lenni. Na most, hogyha nem csak ezt a leállítást nézzük, hanem visszatermelést, akkor ott más szabályokat és más számokat látunk. Amiatt, hogy a villamosenergia egy része az áramtőzsdére kerül, a magyarországi szabályok értelmében a nagy erőműveknek, így a paksi atomerőműveknek is a 100 megawattnál nagyobb terhelés változás, leterhelést azt be kell jelentenie. Tehát ha megnézi az atomerőműveknek a honlapját, akkor ilyen 100 megawattot meghaladó terhelés csökkentéssel járó esemény az viszonylag sok van. Minden technikai rendszerben előfordulnak meghibásodások, ennek következtében vannak ilyen leterhelések, adott esetben viszonylag ritkán, de akár adott blokknak a leállítása is bekövetkezhet. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy természetesen ezek a blokkok, ezek most már benne vannak a korban, úgy lehetne mondani. Ugye most már 30 évvel idősebbek a nálagi paksi blokkok, és hát a mérnöki gyakorlatban ismert egy úgynevezett kádgörbe, ami azt jelenti, hogy meghibásodások egy új rendszer üzembehelyezését követően viszonylag gyakorlatban történnek, aztán utána a rendszer is beáll, meg a mérnökök is megtanulják a működtetését, és akkor hosszú időn keresztül általában alacsony meghibásodás irányával lehet működtetni egy bonyolult technikai rendszert, aztán egy bizonyos idő elteltével, ahogy a berendezések öregszenek, akkor bizonyos típusú meghibásodások gyakorabbak lehetnek. Ez a jelenség, ez mondom még egyszer, minden bonyolult technikai rendszernél jelentkezik, így ha valaki megnézi, azért többször fordult elő visszatelkedés az elmúlt évben, években, a paksi atomerőműben. Még egyszer hangsúlyozom, hogy elsősorban ennek a kádgörbének a következtében, a kádgörbe által leírt folyamatoknak következtében.
A közlemény szerint az automatikus védelmi rendszer lépett működésbe. Hogy működik ez a rendszer? Hogy kell, hogy lehet elképzelni? Természetesen végtelenül leegyszerűsítve, emberi beavatkozásra ilyenkor nincs lehetőség? Ha a rendszer úgy dönt, hogy leállítja a blokkot, akkor tulajdonképpen ott a személyzet, a mérnökök csak ezt a folyamatot ellenőrizhetik, illetve követhetik nyomon, vagy beavatkozhatnak?
Amíg a paraméterek egy bizonyos tolerancia tartományon belül térnek el a normálistól, akkor ott még van lehetőség beavatkozásra, de hogyha ez az eltérés jelentősebb, mint ez a tolerancia tartomány, akkor elindul egy ilyen automatikus védelmi működés, ami tulajdonképpen nem egyetlen egy esemény, hanem egy szekvenciája, egy sorozata különböző eseményeknek, amely hatására aztán végül is a blokk ebbe a beállított állapotba kerül, ahol biztosított a hosszú távú építése. Tehát ebben a folyamatban, ha ez az automatikus védelmi működése elindul, akkor ezt már menet közben megfogni nem lehet, akkor végig megy ez a szekvencia, és ahogy említettem, a mérnököknek onnantól van lehetősége megkezdeni a blokknak az újbóli üzembehelyezését, hogyha feltárták a hibát, és különböző repeszeket kikapcsoltak, mert ezek a repeszek ezek élesednek egy ilyen eseménynek a lezajlása során. Itt is ilyen esemény történt, tehát az eltérés az olyan mértékű volt a normál paraméterektől, hogy ez az automatika ezt a programot, ezt a lehetőséges programot ezt végrehajtotta. Ilyenkor elindulnak a üzemzavari dízelgenerátorok, hogy a blokk adott esetben a hálózattól függetlenül el tudja látni a legfontosabb fogyasztói villamos energiával, hogy a hűtés és a lehetőség állapotban tartás az biztosítható legyen, hogy a mérőrendszerek működjenek, hogy a blokkvezőműben lássák a paramétereket. Tehát ilyenkor számos dolog megtörténik, hogy a turbina ilyenkor elveszíti a teljesítményét, tehát nem tud villamos energiát termelni, ennek következtében a megtermelt gőzzel egy üzemzavari útvonalon kell valamit kezdeni, ennek is szinte megvan a protokollja, a technológiai rendszerek erre vonatkozóan ki vannak alakítva, ezek mind lezajlanak a felülbenített szekvenciának megfelelően.
Vagyis akkor tulajdonképpen a biztonság érdekében nem nyúlhat ilyenkor bele külső személy a rendszer működésébe, illetve ebbe az automatikába.
Így van. Tehát ez gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mint egy beprogramozott esemény sor, egy szekvencia, egy krip gyakorlatilag, mint egy utasítás sor, ami különböző intézkedéseket tartalmaz, és az automatika maga elintézi, és az emberi beavatkozásra csak azután van lehetőség, hogy ez végigmentés a blokk egy előre elhatározott állapotba kerül.
A Szódi Attilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Kínában októberben már a 16. egymást követő hónapban csökkentek az autóeladások, és már negyedik hónapja mérséklődött az elektromos és hibrid autók értékesítése, részben a gazdasági növekedés lassulásának jeleként. A kínai autógyártók szakmai képviseleti szervezete azt közölte, októberben az elektromos és hibrid autók értékesítése 45%-kal zuhant a szeptemberi 33%-os csökkenés után. Az elektromos és hibrid autók tavalyi eladása még 62%-kal nőtt. A mesterséges intelligencia platform Magyarország szakmai vezetője az Inforádiónak arról beszélt, 2030-ra, 2040-re válhat a társadalom annyira éretté, hogy a mesterséges intelligenciát a mainál is nagyobb mértékben használják a járműiparban. Szertics Gergelyt egy erről a témáról szóló konferenciát követően Sipos Ildikó kérdezte.
A mesterséges intelligencia az két szempontból is épül be az autóiparba, hogyha itt arról beszélünk. Az egyik maga a gyártás, a másik pedig az önvezető autóknak a kérdése. A gyártásban, mint ahogy nagyon sok területen máshol a gyártásban, az optimalizálásban, a selejtazonosításban, a gyártási folyamatok összehangolásában is már nagyon sok helyen megjelenik. Ugyanakkor ugye az önvezető autók azok, amik inkább borzolják az emberek kedélyét, hogy az mikor fog megjelenni az utakon, és mikor veszi át az emberektől a volánt teljes mértékben. Ebben a témában nagyon megoszlanak a vélemények, és nagyon sokan azt mondják, hogy elsősorban ezek már társadalmi innovációs kérdések, nem pedig technológiai innovációs kérdések. Ami alatt azt értjük, hogy a technológia már nagyon sok esetben hatékonyabb, mint ha statisztikailag nézzük azt, hogy az emberek mennyit hibáznak. Ugyanakkor kevéssé kontrollálható, vagy úgy nem biztos, hogy tehát saját magamra nyilván már rábízom az életemet, meg azokra, akiket ismerek, de azt, hogy egy gépre rábízom az életemet, az még nagyon messze van. És emiatt annak a biztosítása, hogy hogyan fog tudni ez az egész technológia beépülni a szabályozásba, a működtetésébe, a teljes flottáknak, tehát hogy ezek nem egyik napról a másikra fognak megtörténni, függetlenül attól, hogy a technológia hol tart. Sokkal inkább azt látjuk, hogy ezek olyan helyzetekbe tudnak beépülni, amelyek még nem a teljes önvezetés, tehát én beülök, hátradőlök, újságot olvasok, hanem ezeknek a fajta asszisztenciáknak a megjelenése fog sokkal gyorsabban elterjedni, hogy egyre több helyzetben tudom azt mondani, hogy most már a sávtartást azt végezze az autó, most már a távolságkövetést végezze az autó, a parkolást végezze az autó, de bonyolultabb helyzetekben én még átveszem a kormányt, vagy mondjuk egy flotta működésénél egy-egy kamion csapat összekapcsolódik, és akkor csak 1 méter távolságban ők szépen végigmennek egy strádán, a nagyobb része a kamionoknak önvezető, csak az elsőben van igazi vezető, nem mindegyikben van, de az első az, aki ténylegesen vezet, aztán meg szétkapcsolódnak. Tehát sokkal inkább ezeket a dolgokat fogjuk látni a hétköznapok szintjén.
Szertics Gergelyt, a Mesterséges Intelligencia Platform magyarországi szakmai vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!